Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Elkészült a Harsányi közúti felüljáró Miskolcon. Hatalmas sikerrel zárult az idei Szerencsi Artúr napok. Kezdetét veszi a szociális tűzifa program többek között az Egererdő ZRT-nél is. Kortárs szoborpark létesül Szolnokon. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Elkészült a Harsányi közúti felüljáró Miskolcon, amelyet egy évekkel ezelőtt történt baleset miatt kellett lezárni, részben lebontani, majd újjáépíteni. Nemrégiben azonban teljes egészében átadták a forgalomnak a felüljárót, és végre korlátozás nélkül használható az alatta lévő útszakasz is. A részletekről Polgár Tamás, a Magyar Közút Borsodabolcs-Zemplén Vármegyei Igazgatóság üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást.
Sajnos a felüljáró az építése óta, ami 1979-ben történt, ekkor építették a felüljárót, több kisebb, nagyobb ütközést is elszenvedett. Egy ilyen, de a legnagyobb mértékű járműütközés történt 2022. március 3-án. Annyit kell róla tudni, hogy egy földmunkagépet szállító vontatmány haladt Miskolc irányából az autópálya felé, és ez a földmunkagép, amit szállított, nem megfelelően volt összezárva, és a szerelvénynek a magassága az meghaladta a közúton megengedett magasságot. Annyit kell tudni, hogy a közúton útvonal engedély nélkül maximum 4 méter magasságú járművekkel lehet közlekedni, efelett útvonal engedélyt kell kérni. Jelen esetben ennek a hídnak a szabad magassága 4,5 méter volt, ennek ellenére ugye se útvonal engedélyt nem kértek, hiszen ez egy vezetői és rakomány rögzítési hibából következett be. A sofőr az nem győződött meg arról, hogy nem túl magas-e a szerelvény, amivel közlekedik, és ahogy áthaladt a híd alatt, akkor a munkagépnek a gémszerkezete az beleakadt a híd gerendáiba, és olyan szerencsétlen módon történt az ütközés, és éppen a szerelvény magassága az olyan volt, hogy a hídnak a 15 tartó gerendájából 13-ba sérülést okozott, és ezután állt meg csak a szerelvény, és így összesen 2 darab hídgerenda maradt éppen, az összes többi szinte gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyan mértékű sérülést szenvedett, hogy eltörtnek kellett, hogy nyilvánítsuk ezeket a gerendákat. És mivel ezek ilyen üzemi előregyártással készültek ezek a gerendák, helyszínen nem lehet ezeket javítani, már csak a sérülés fajtája miatt sem, tehát oly mértékben a gerendák alsó öve oly mértékben károsodott, hogy nem volt olyan technológia, amivel ezeket a gerendákat lehetett volna javítani. A Magyar Közút az ütközést követően azonnal célvizsgálatot rendelt meg szakértői célvizsgálatot, és ott ezt állapították meg, hogy ennek a hídnak a középső nyílásában a gerendákat és a teljes felszerkezetet el kell bontani, és teljesen át kell építeni a hídnak ezt a részét. És 2024 áprilisában kezdődhetett el gyakorlatilag a konkrét építési munka. Április 3-án volt a munkaterület átadás, és a kivitelezőnek a szerződés szerint 150 nap állt rendelkezésre a híd átépítésére. Szerencsére az időjárás és minden körülmény adott volt ahhoz, hogy a határidőt a kivitelező tartani tudja, és így augusztus végére az előzetes tervek alapján el is készült a felüljáró átépítése. A híd tervezője, aki a terveket készített, ő azt nyilatkozta, amikor a tervek elkészültek, hogy a forgalom terelési tervvel többet foglalkoztak szinte, mint magával a híd átépítésének a tervével. Itt több lépcsőbe egyeztetni kellett a közúttal, önkormányzattal, közlekedési cégekkel, rendőrséggel, hiszen ez egy olyan csomópont itt a város szélén, ami a város kapujaként is funkcionál, ami jelentős forgalmat bonyolít le, hozzáadódik ugye ott a bevásárlóközpontok forgalma, és még az autópályáról is, autópályának egy jelentős forgalma hozzáadódik ehhez.
Hatalmas sikerrel zárult az idei Szerencsi Artúr napok. Az augusztus végi rendezvény rengeteg érdeklődőt vonzott a zempléni térségbe. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kulturális kikapcsolódás mellett a turisztikai szegmensben is komoly ereje van a Szerencsi rendezvénynek.
Hihetetlenül sokan voltak, és tényleg még talán rendezvényen, egy napon ilyen sokan nem voltak Szerencsen. Úgyhogy a tavaly is különleges volt, mert ugye tavaly volt 100 éves a Szerencsi csokoládé, úgyhogy ez egy picit ilyen ünnepséggel körülövezett fesztivál volt. Ez a negyedik Artúr napok viszont úgy tűnik, hogy egyszerűen olyan szinten növi ki magát ez a rendezvény, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, meg ha az ember szétnéz, akkor tényleg azt látja, hogy nagyon sok család van, gyerekek is, tehát én úgy látom, meg abban bízom, hogy tényleg mindenki jól érzi magát. A koncertek azok, nyilván tavaly is nagyon jók voltak már, én azt gondolom, és most is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret benne. Illetve most az volt még különlegesség, hogy szavazás volt arról, hogy milyen jelmezek legyenek a gombóc Artúrokon, tehát hogy ki milyen figura legyen, és most teljesen vadonatúj gombóc Artúr jelmezekkel készültünk, úgyhogy egy rapper és egy rocker gombóc Artúr jött-ment itt folyamatosan a fesztivál idején, és akkor lehetett velük fényképeket készíteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Jóisten is bár meleg volt, de azt gondolom, hogy velünk volt, hiszen tényleg azért így estére már egy picit jobban lehűlt a levegő, úgyhogy én nagyon örülök ennek, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Az is egy különlegessége a fesztiválnak, hogy azon kívül, hogy a helyiek itt vannak, és annak nagyon örülünk, hogy idén újból sikerült elérni azt, hogy az ingyenességet a szerencsiek számára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert édesapám annak idején így álmodta meg a fesztivált, de a környékről is rengetegen vannak, de ez turisztikai szempontból is nagyon fontos, mert az ország másik részéről is eljönnek, és ilyenkor a szálláshelyek tele vannak, nem csak itt Szerencsen, a környéken is, és ugye mi nagyon, nagyon büszkék vagyunk Tokaj-hegy aljára, a Zemplénre, és azt gondolom, hogy napközben pedig mindenkinek van ideje arra, aki esetleg vendég itt, hogy egy picit szétnézzen, megismerjen bennünket, úgyhogy mi tényleg azt szeretnénk elérni hosszú távon, hogy Budapest és a Balaton után ide érkezzenek a legtöbben. Egy ilyen fesztivál szerintem ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
A közelgő fűtési szezonra való tekintettel kezdetét veszi a szociális tűzifa program többek között az Egererdő ZRT-nél is. A magyar kormány 5 milliárd forintot szán arra, hogy a hátrányos helyzetű családok hozzájuthassanak a téli tüzelőhöz. A program 5000 fő alatti településekre érvényes. Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének vezetőjét kérdezzük.
Ugye ennek a programnak nagyon sok protokollja van. Vannak egész pontos dátumok, például február 15, vannak szoros együttműködések önkormányzatokkal. Mit lehet most tudni a fűtési szezon kezdeténél a tűzifa programról?
Ugye az elmúlt időszakban több tűzifa program is futott, ez viszont talán a legidősebb ez a program. Ugye 2011 óta megy. A magyar kormány korábban 4, most már 5 milliárd forintot szán arra, hogy a hátrányos helyzetű családok téli tüzelőhöz jussanak, és ez a program ugye 5000 fő alatti településeknek van meghirdetve. A körzetünkben is természetesen vannak ilyen települések. Az energiahordozó jellemzően keménylombos, avagy lágylombos tűzifa, nyilván helyi adottságoktól függően, de elsősorban inkább keménylombos tűzifa, illetve barna kőszén is igénybe vehető erre a célra. Térségünkben természetesen az önkormányzatok jellemzően tűzifát igényelnek, és ezt az Egerendő ZRT szolgálja ki. Konkrétan a Mátrafüredi Egységünk, tehát a Mátrafüredi Erdészet 18 településsel kíván idén is megállapodást kötni, ebből 14 már meg is köttetett, és mivel rövidesen forráshoz jutnak az önkormányzatok, így tulajdonképpen a szállítások is a napokban el is fognak kezdődni, illetve azt kell tudni, hogy több stabil önkormányzattal, ahová nagyobb mennyiséget szállítunk, előzetes megállapodásaink alapján betároljuk az ő telephelyükre már nyáron a tűzifát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy még nem értékesítettük számukra, de leszállítjuk az önkormányzat telephelyére, és mihelyst a pályázati pénzhez hozzájut az önkormányzat, akkor azonnal már csak ugye a papírokat kell rendezni, számlát ki kell állítani, ki kell fizetni, és már az önkormányzat rendelkezhet a faanyagról.
Tehát akkor az önkormányzat szabja meg, hogy mikor, ki és hogyan juthat ehhez hozzá. Önöknek az a feladata, hogy idáig eljuttassák a tűzifát.
Igen, tehát mi szerződünk az önkormányzatokkal, mindenki pályázik, és egy bizonyos mennyiséget elnyer, és ezt a mennyiséget az Egerendő ZRT kiszolgálja az önkormányzatnak, az elosztás elveit pedig önkormányzat, általában a képviselő testület dönti el, avagy annak szociális bizottsága, hogy milyen elvek alapján osztják szét a tűzifát.
Kortárs szoborparkot alakítanak ki a szolnoki Tisza parton. Az első alkotást Gilli Tamás, Barcsai díjas szobrászművész Családfa című szobrát már felavatták a Versegi Parkban. Szalai Ferenc szolnok polgármestere a szobor leleplezése után arról beszélt. A szoborpark folyamatosan bővülő műegyüttese a szolnoki művésztelepen évente megrendezendő szolnoki bronzszobrászati szimpóziumon készülő műalkotásokból kerül majd ki. Hozzátette, a város kulturális élete színes és rengeteg emberhez szól. Kitért arra is, hogy a városban régi emblematikus épületeket újítottak fel, rehabilitálták az egykori tüdőkórház területét, megújult a régi indóház és a szolnoki művésztelep is. Megemlítette, hogy a gyaloghíd megépülése óta a Tiszapart megtelt élettel. Képíró Ágnes, a Damjanich János Múzeum művészettörténésze méltatta Gilli Tamás munkásságát és a felavatott szobrot, amely a 2014-ben indult szolnoki bronzszobrászati szimpóziumon készült Szolnok önkormányzatának támogatásával. Az alkotó bemutatása során megemlítette azt is, hogy Gilli Tamás a szimpózium egyik folyamatosan visszatérő tagja. Hozzátette, a művésztelep bronzöntő műhelyében az ősi viaszveszejtéses eljárás technikáját alkalmazzák. Szolnok pártfogója annak, hogy autonóm művészeti alkotások kerüljenek a közterületekre, jelentette ki. A Családfa című alkotást 2021-ben állították ki a szolnoki Damjanich János Múzeumban, bár köztéri céllal jött létre, mondta. Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön a frontális felhőzet csak lassan halad kelet felé, ezért az ország keleti felén alapvetően napos idő várható fátyol felhők mellett, míg a Dunántúlon nyugat, északnyugat felé haladva egyre több és vastagabb lesz a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlon tartós eső várható, ott kiadós mennyiség is hullhat, az összefüggő csapadékzóna lassan araszol kelet felé. Emellett a déli-délnyugati ország részben egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az ország nyugati felén megélénkül, a nyugati tájakon megerősödik az északnyugatira forduló szél, míg keleten döntően mérsékelt marad az alapvetően déli légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabb, 14 és 20 fok között alakul. A nyugati határ mentén reggel délelőtt áll be a maximum hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 11-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Himnusz emlékhelyet és turisztikai központot építenek Szatmárcsekén. 20 éve teker a világ békéért Zelei József. Őszi gyereknapot szervezett az Egri Fertálymesteri Testület Maklár 1-es negyede ma a Szivárvány óvodában. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Himnusz emlékhelyet és turisztikai központot építenek 8,5 milliárd forintból Szatmárcsekén. A kormány és a település önkormányzata a közelmúltban írta alá az együttműködési megállapodást. Az egykori kölcsei kúria helyén egy kulturális intézmény részeként jön létre a Himnusz emlékhely és az új kölcsei Ferenc emlékkiállítás. A részletekről Csoma Zoltán polgármestert hallják.
Gyakorlatilag azt szerettük volna, és ebbe találtunk partnert Magyarország kormányában, hogy Szatmárcseke, ugye Himnusz és Kölcseitől elválaszthatatlanként egy ilyen kis fénypontja, ahogy már nevezték is, a magyarságnak, aki szíve csücske legyen, és ezzel kapcsolatban amit tudtak, illetve amit tudtunk, egy szép projektbe összeállítottuk, és nagy örömünkre végül is a kormány ezt támogatásra alkalmasnak ítélte, és gyakorlatilag ez egy másfél éves munka következménye, ha mondhatom így, hogy meg előlegeztek úgymond nekünk egy 8,5 milliárdos összeget a komplex Himnusz 200 fejlesztési terveinkre. Ennek a projektnek úgymond van egyszer olyan két lába, hogy egyházi, illetve önkormányzati lába van, és maga a projekten belül egy másik része pedig van, ami a turisztikai fejlesztéseknek, és van, ami közvetlenül a, úgymond a magyarság emlékezetének a himnuszhoz kapcsolódik. A csónak alakú fejfás temető Európában, illetve a világon is egyedülálló. Ugye itt található Kölcsei Ferencnek a síremléke, mellette a Kölcsei család több tagja is ide van eltemetve. Gyakorlatilag itt lesz egy fejfa rekonstrukció, keresünk családtagokat, régen elszármazottakat fejfa kicserélése okán. Ha nem találunk, akkor is a kidőlt fejfákat valamilyen konzerválásnak fogjuk alávetni, és a belső részén is utak lesznek felújítva, illetve a református temetőben nincs külön ravatalozó, még egy ilyen építkezés is folyik majd. A idevezető úton pedig a temető kapuján egy turisztikai információs pontnak nevezett projektelem fog létrejönni, gyakorlatilag parkolóval, mosdóval, ami ugye nagyon nagy elmaradásunk ezen a téren, és ha összejön, még akár egy kerékpáros kölcsönző is épülhet itt.
20 éve teker a világ békéért Zelei József. A világ kerékpáros béke nagykövete idén a Duna forrásától egészen Budapestig rója majd a közel 1500 kilométert kétkerekűjén 10 napon keresztül. A béke aktivistát idei útjáról, céljairól kérdeztük.
Ez a 20. jubileumi béketúrám, és itt ennek a programját úgy próbálom összeállítani, hogy becsempészem a 20 év helyszíneit, illetve a 20 évnek az elindulásai, történéseit, tehát hogy legyen egy kis nosztalgia, egy kis retro a dologban. Ezért is van az, hogy jelképesen három városból indulok, abból a három városból, amely támogat és mellé állt ehhez a misszióhoz. Ez volt Sopron, Eger és Budapest. Most az fog történni, hogy a budapesti béketérről való jelképes indulás után kimegyünk Donau-Essingenbe, a Fekete Erdőhöz, a Duna eredetéhez, közvetlen ott, ahol egy kis csőből folyik ki a Duna, illetve a forrás, és ott viszek magammal egy békevizet, amit itt a Bazilika plébánosa fog felszentelni. Ezt Budapestről a békekútról vittem, tehát békevíz és szentelt békevíz. Ezt beleöntöm, ezt a béke eszenciát a Duna forrásba, és így azt tudjuk mondani, hogy a békevíz, a szentelt víz békésen csorgadozik a Duna medrében, én pedig fölül tekerek vele együtt közvetlenül a Duna vonalát követve egészen Budapestig.
Ez hány kilométer körülbelül?
Hát egy olyan 1500 kilométer. Ezt ugye azért nem lehet pontosan tudni, mert a városokban megállunk, találkozunk a vezetőkkel, a magyar szövetségekkel, egyesületekkel, és ott mindig szokott történni egy közös kerekezés, illetve megnézzük a várost, tehát mindig hozzáadódik ez néhány száz kilométer. Én egyedül tekerek, az annak a függvénye természetesen, hogy milyen időpontban érkezek, milyen napon, és milyen az idő, hogy most, hát volt már olyan, hogy 300-an tekertünk együtt, és vártak a várostáblánál, és rendőrök felvezetéssel, de volt olyan, hogy csak 3-4-en merészkedtek ki. Tehát itt most a változékony időjárás mindenféleképpen meg fogja határozni, hogy hány vállalkozó lesz, aki ebben az időben teker. Ah. Ez a 20.
20.
Igen, 20. ez a jubileum, 20 éves, 2004-ben indultam Egerből, méghozzá Eger testvérvárosába Semisig tekertünk ki.
Hát kívánok még 20-at, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
A mai EGRI találkozó részt vett Honfi Gábor, a Szuperinfo Magyarország hálózati vezetője, akit a sport szeretetéről, a világbéke fontosságáról kérdeztünk.
Bár ugye a sajtó meghívón úgy szerepelszik, mint a Szuperinfo hálózat képviselője, azért Egerben mindenki nagyon jól tudja, hogy a sport az egyik fő pillére a te életednek. Most itt a béke túrával kapcsolatban milyen szerepet válasz?
Köszönöm ezeket az elismerő szavakat. Vasárnap én magam álltam a dobótéren egy dobogón. Itt egy nagy nemzetközi verseny volt 300 indulóval, de a figyelem most Jóskára terelődik, aki immár 20 éve próbálkozik, és nem eredménytelenül azokkal a béke túrákkal, amelyekkel tengeren túlira is eljutva, de főként Európában hirdeti a békét, a világbékét, amire nagy szavak, de szerintem ilyen nagy szükség még soha nem volt. Azt hiszem, hogy azok, akik csatlakoznak, azok, ha csak páran is, minden alkalommal, de összességében rengeteg ember, rengeteg kerékpáros kíséri ezen az útján, ami közel 1000 kilométer, és hát az útvonalat, amelyet ő maga ismertetett már korábban, illetve a Magyar Televízió is közvetíti az útját, az indulását, érkezését. Azt hiszem, hogy a jelentősége annak, hogy mi most itt beszélünk, és a propagandában van, és nem abban, hogy egy ember közel 1000 kilométert leteker egy magában bő másfél hét alatt.
Hanem a cél, meg a misszió, amit vállal értek. Te tájfutó vagy. Hogyha már a te sport eredményeidet is felhozhatom, ugye itt említetted a vasárnapi dobogós dobótéri elismerést. Neked a tájfutás sporttörténetedben melyik volt a leghosszabb táv? Tehát mondjuk egy maraton, vagy ultramaraton?
Az ultramaraton felé kell, hogy elgondolkodjam. 133,2 kilométer 12 óra alatt. Tehát Jóska teljesítményei óriásiak, hiszen 100-200 ezer kilométereket teker, napi 100 kilométer körüli távokat képes letekerni.
És nem beszélve ugye a szintkülönbségekről.
Igen. Mi a versenysportban inkább ilyen abszolút értékeket, tehát a 12 óra alatti minél többet. Hát 12 óra alatt gyakorlatilag Egerből a Lánchídig és még 3 kilométert tudtam megtenni, amikor a legjobb formámban voltam. Ez azért lehet érdekes, mert sokak számára példaértékű lehet, hogy 3,5 maratont valaki egyben tud teljesíteni. Vannak ennél nagyobb őrültségek is, úgyhogy az emberi szervezet csodákra képes. Zelei József ezt próbálja jelezni, hogy a kitartásnak és a kitartó figyelemfelhívásnak épp a béke iránt, a világ béke iránt, annak lehet eredménye. Neki nem olyan eredménye lesz, mint a dobogóra állás a sportversenyeken nekünk, hanem hogy szükség van arra, hogy összefogjanak és egy irányba gondolkodjanak az emberek.
Őszi gyereknapot szervezette az EGRI Fertájmesteri Testület Maklári 1-es negyede ma a Szivárvány óvodában. A rendezvény célja, hogy a legkisebbek figyelmét is felhívják a hagyományápolás fontosságára, ugyanakkor mindezt vidám játékos programokkal egybekötve. Elsőként a főszervezőt, Sós Balázs Bertalant, az EGRI Fertájmesteri Testület Maklár 1-es negyedének negyedmesterét hallják.
Arról van szó, ugye a Fertájmesteri Testület részeként mi a Maklár 1-es negyedben negyedet képviseljük, és ugye ebben a negyedben, ebben a Fertájban szerettünk volna valami olyan dolgot csinálni segítő jelleggel, hogy amivel itt a negyedünknek az érdekeit szolgálhatjuk. Most ezen belül mi nekünk a gyerekekre esett a választásunk, mert úgy gondoltuk mindannyian, hogy ők azok, akik megérdemelnek mindent gyakorlatilag, mert övék a jövő, ezáltal a mi jövőnk is gyakorlatilag valamilyen szinten hozzájuk kötődik és fűződik, úgyhogy mi példamutatásként szeretettel és nagy szívvel szerettünk volna nekik egy úgynevezett gyereknapot,
egy
őszi gyereknapot rendezni az óvodában, amit egyébként óvoda nyitogatónak, mivel most kezdődik a nevelési év, neveztek el az óvónő hölgyek, ők adták ezt a nevet, úgyhogy ennek a keretein belül igazából öregbítenénk abba a tekintetben a fertármesterséget, illetve megismertetnénk velük ezt a több száz éves tevékenységet, hogy fejükben fognak maradni itt igazából ezek az emberek, akik megjelentek, beöltözve, és kellemes programot biztosítanánk nekik népi játékokkal, amiben ugyanúgy ugye ott van ez egy hagyományőrzés, ugye ezekkel a népi játékokon keresztül, illetve lesz egy színházi előadás nekik, ami hát tulajdonképpen úgy színházi előadás, hogy a Harlekin Báb Színháznak az egyik színészeivel tudtunk gyakorlatilag megegyezni abban, hogy ő egy ilyen interaktív előadást fog tartani. Emellett lesz még a gyerekeknek egy arcfestése, kézműves foglalkozása, és ez gyakorlatilag a délelőttet fogja igénybe venni, mert déltől az óvónők tájékoztatása szerint azért nekik még
alvás,
aludni kell, igen. Stb. Úgyhogy próbálom nekik egy ilyen boldog, vidám, gyereknapszerű óvoda nyitogatót tartani ma.
Reméljük, hogy emlékezetes lesz. A hagyományőrzés.
Igen. Hagyományőrzés, a fertármesterségnek a megismertetése, mert én úgy gondolom, azt szokták mondani, hogy az első 7 év meghatározó egy gyermek életében, az egész életére kihat, tehát bízunk abban, hogy ők sem felejtik el ezt a napot, és majd valamikor esetleg ennek utána is néznek, hogy itt tulajdonképpen mi történt velük gyerekkorukban.
A szivárvány óvoda nagyon örült a megkeresésnek, és készségesen vállalta a programszervezést és a lebonyolítást, mondta a rádiónknak Tóth Ágnes, az intézmény Katica tagovodájának tagovoda igazgatója. A szakembert az előkészületekről, a közös gondolkodásról kérdeztük.
Hagyományőrzése hívja fel a figyelmet. Igen. Az a program, ami az EGRI szivárvány óvodában van ma szeptember 11-én délelőtt. Az előbb beszéltem a főszervezővel, a fertármesteri testület részéről, mit szólt az óvoda, amikor ez a megkeresés megérkezett.
Hát nagyon örültünk a megkeresésnek, és főleg annak, hogy a szivárvány óvoda vállalta, hogy itt biztosítja a helyet, és a mi óvodánk, a mi gyerekeink számára is, úgyhogy már nyár elején elkezdtük a szervezést, ugye a megkeresés után, és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, intéztük a szervezést, és így jött létre az, ami itt ma délelőtt zajlik majd a gyerekeknek. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon fognak örülni az Ugrálóvárnak, a Harlekin előadásnak, hát főleg ugye a cukorszórásnak, a népi játékoknak, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon csodálatos élményekkel telik majd ez a délelőtt számukra. Külön köszönettel tartozunk a Sós Balázs fertármester úrnak, hogy ezt a kezdeményezést elindította, és szervezte, és végig koordinálta, hogy létrejöhessen ez a nap.
Az, hogy egy ilyen program hogyan valósul meg, nyilván a felnőttek tudják a dolgokat, megszervezik, idehozzák az ugrálóvállat, bábszínészeket, stb. A gyerekeket erre hogyan kell, vagy hogyan lehet lelkületben felkészíteni egy ilyen programra?
Hát a gyerekekkel leülünk, és akkor átbeszéljük ezt a dolgot, hogy várjuk egy ilyen csodálatos délelőtt, mik lesznek itt, mit, azért azt is megbeszéljük, hogy mire kell vigyázni, tehát, hogy a óvónénitől csak akkor együtt megyünk egy helyre, óvónénitől csak akkor megyünk el, hogyha olyan a program, vagy olyan a lehetőség, és hát az, hogy elmeséljük nekik, hogy mik lesznek itt, hogy ugrálóvár, hogy csúszda, hogy népi játékok, előadás, ez egy olyan motiváció számukra, hogy hát nagy örömmel várták.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A lét perifériája Krisztus szívének középpontjában van. Az evangélium tele van olyan emberekkel, akik a periférián helyezkednek el, történetekkel, melyek ott zajlanak. De Jézus mindannyiukat arra hívja, hogy főszereplőivé váljanak a reménynek, amit ő elhozott. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. a Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 ezer tanuló és 14.700 pedagógus kezdte meg a 2024-25-ös tanévet. 7 iskola óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik. A közlemény szerint a Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézet budapesti székhelye mellett 6 vidéki képzési központ is segíti a katolikus oktatási intézmények pedagógusait Pécset, Szombathelyen, Miskolcon, Győrben, Kiskunfélegyházán és Debrecenben. A Katolikus Pedagógiai Intézet a pedagógus képzések között az idei tanévben komoly hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciával foglalkozó programokra. A Budapesti Műszaki Egyetem szakmai támogatásával több tanéven átívelő képzéssorozatot indít. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. Konferenciákkal, pályázatok, versenyek meghirdetésével készülnek a tanévre. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával teremtésvédő óvoda iskola cím megszerzésére is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím viselésére. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. 7 új óvodában kezdődött meg a nevelési év az Egri Főegyház megyében idén. Az Úr ajándéka a gyermek. A Magyar Katolikus Egyház országunkban 126 óvodát újított fel, illetve hozott létre az elmúlt években, amelyből 55 új építésű. A beruházások 13 ezer óvodai férőhelyet érintettek, ezen belül 4 ezer új férőhely jött létre. Az Egri Főegyház megye a magyar kormánytól kapott támogatást, a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja támogatási cél megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével használta fel. Ennek köszönhetően az Egri Főegyház megyében számos óvoda felújítása mellett új óvodák épültek és épülnek. Összesen 32 óvodát érint a program, amely 20 új óvoda épület létesítését jelenti. 2024. szeptemberében 7 településen összesen 21 csoportban kezdik új óvodában a nevelési évet a gyermekek és az óvodapedagógusok, valamint segítőik. Az építési munkák eredményes befejezése után tehát új óvoda létesült Fegyverneken, Jászberényben, Mezőkövesden, Ózdon, Sajó-Szentpéteren, Szerencsen és Vámosgyörkön. Nyeste Istvánt, a Mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját kérdezzük az új tan és nevelési év kapcsán. Az elmúlt nyáron milyen fejlesztések valósultak meg itt az iskolában? Milyen infrastruktúra várta vissza a diákokat és a pedagógusokat is?
Valóban az iskolánk nagyon szép, karban van tartva, ez mind a fenntartónak köszönhető, hiszen ahogy korábban említettem, ez az Egri Főegyházam egy a tulajdonában is lévő épület. A nyáron pedig főleg ilyen belső felújítási munkálatok zajlottak, burkolatot cseréltünk a főzőkonyhánkban, szennyvízvezetéket cseréltük, mert az már több mint 30 éves volt, ebédlőben burkolatot cseréltünk, és néhány tantermet, pontosan 7 tanteremben a parkettát újította föl. A vállalkozó erre több mint 20 millió forintot költött a fenntartó, biztosított számunkra.
És újdonság ebben a tanévben, hogy egy katolikus óvodával is gazdagodott a település, ennek a történetéről szeretném kérdezni, előzményeiről, ugye szép nevelett Boldog Gizella.
Igen, igen. Valóban nagyon régóta városunk óhaja valósult meg az idén, hogy egy katolikus óvodát is, így az oktatás minden szegmensében tudunk most már katolikus szolgáltatást, idézőjelbe szolgáltatást biztosítani a gyermekeknek. Nagyon hosszú ideje vártunk erre, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy Érsek atya jó voltából megépülhetett a gyönyörű szép új épület, több mint 700 millió forintot költött rá Főegyházmegye, és nagyon modern, nagyon szép, tiszta, korszerű környezetbe várjuk a gyermekeket.
Hány gyermek kezdte itt most a nevelési évet az óvodában, illetve hány csoportban?
40 gyermek kezdte nálunk el a nevelési évét, két csoportba osztottuk őket. Ugye nagyon nehéz ilyenkor nevelési év, mondjuk elején vagyunk, de ugye már a szülők eldöntik, hogy ugye április-május hónapban be kell íratni a gyermekeket az óvodákba, és nagyon sokan jelezték, hogy hozzánk fogják hozni, de így a nyár végére, mikor már elkezdődött volna a munka, akkor ugye felhívtuk a szülőket, ők már mondták, hogy sajnos elkezdték egy másik óvodába, és onnan már nem akarják kiszakítani a gyermekeket, ez teljesen megérthető, tehát semmi gond, úgyhogy így kezdjük 40-nel, tökéletes, két csoportban, nagyon jó csoportokkal, majd felmenő rendszerben reméljük, hogy előbb-utóbb beteljesíti a négy csoportos óvoda célkitűzését.
És akkor elsősorban helyi gyermekek járnak ide?
Igen, nagyon-nagyon nagy számban a helyi gyermekek járnak ide. Egy-kettő vidéki van, ők pedig olyan megfontolásból, hogy már előre gondolkodnak, hogy a katolikus iskolába szeretnék a gyermekeiket hozni, és akkor így reményeik szerint bejuthatnak a katolikus iskolába. Bocsánat, hogy ezt a szót használom, csak ők szokták ezt mondani, hogy így be tudnak jutni, mert azért a katolikus iskoláról is ejtenék még azon kívül egy pár szót, hogy 19 osztályunk van. Tehát ilyen sok osztály még sosem volt. Alsóban majdnem mindenhol 3 osztály van. Szinte elképzelhetetlen, hogy már ezt a megújult épületrészt is kezdjük kinőni, tehát nem tudom, hogy a következő éveknek mi lesz a tendenciája, de most már a határán vagyunk a teljesítő képességünknek, úgyhogy ezért is mondom, hogy a szülők már úgy helyezkednek, hogy jövőre vagy a későbbiekben a katolikus iskolába tudjanak jönni, és ezért is választják a katolikus óvodát.
Csíksomlyó és Kárpát-medencei keresztény értékek címmel fotókiállítást nyílik az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 12-én csütörtökön 17 órakor. A kiállítást Béres Gyula hittanár, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjának tagja nyitja meg. Köszöntőt mond Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnök helyettese. A második Miskolci Árszakra Fesztivál szeptember 13-a és 22-e között lesz. Mottója az igazság békét teremt. Szeptember 13-án kiállítással és ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét Miskolc város szakrális művészeteket és miskolci művészeket felvonultató ingyenes rendezvény sorozata. Hasonlóan a tavalyi sikeres fesztiválhoz, idén is 9 nap alatt mintegy 50 program és 500 szereplő várja az érdeklődőket, hogy bemutassa és általa gyarapítsa Miskolc város kulturális és lelki-szellemi kincseit. A Sárga Csillag Fénye című kiállítást Ternyák Csaba egri érsek nyitja meg szeptember 13-án pénteken 17 órakor a Zenepalota aulájában. Köszöntőt mond Markovics Zsolt főrabbi és Veres Pál Miskolc város polgármestere. A kiállítás kurátora Köves Kárai Petra művészettörténész, az Egri Érseki Palota és Turisztikai Látogatóközpont munkatársa. Majd 18 órától a fesztivál megnyitó ünnepsége kezdődik. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a második Miskolci Arts Szakra Fesztiválra. A Szentkereszt búcsú Egerben az Egri Fertájmesteri Testület szervezésében szeptember 14-én lesz. A búcsúi menet a régi püspöki székesegyházból, a várból indul aznap 15 órakor. Cél a Nagy-Eged hegy és az Egeden újra megjelenő Szentkereszt templom, írják a szervezők. Monokon a híres Kálvária búcsút szeptember 14-én és 15-én tartják. A Szentkereszt felmagasztalása ünnepére szervezett nagy búcsú a templomi gyülekezéssel kezdődik szombaton 16 óra 30 perckor. 16 óra 40-kor gyalogos zarándokmenet indul a temetőben található Kálváriához. Közösen keresztutat imádkoznak, majd 18 órakor kezdődik a Szent Mise, melyet Marosi Balázs Szerencsi káplánatya mutat be. Ezt követően a templomban rózsafüzért imádkoznak. 21 órakor lesz a szentségkitétel, közös és egyéni szentségimádás 22 óra 30 percig. Monokon szeptember 15-én vasárnap 8 óra 30 perckor a templomban görögkatolikus liturgia lesz gyónási lehetőséggel. Az ünnepi szentmisére 10 óra 40 perckor indulnak gyalogos menetben a templomból a Kálváriára, hagyományosan a Gönci Nagykereszt kíséretében. A szentmise 11 órakor kezdődik, melyet Juhász Ferenc pápai káplán kanonok esperes, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke Miskolc Mincenti plébános celebrál. A hazaindulás előtt a kegytárgyakat megáldják. Egerben a fájdalmas anya búcsú szeptember 13-ától 15-éig lesz. Szeptember 13-án pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik a Szent Mise. 18 óra 30 perctől pedig keresztutat imádkoznak. Szeptember 14-én szombaton az Egri fájdalmas anya templomban 15 órakor Mária keresztútját imádkozzák. 16 órakor katekézis lesz Máriáról, melyet Demkó Balázs görög katolikus atya tart. 17 óra 30 perckor szentmisét mutat be a családokért Holló Gábor atya, a bazilika káplánja. 18 óra 30 perckor szegimádás kezdődik. Szeptember 15-én vasárnap az Egri fájdalmas anya templomban 8 órakor szentmisét mutatnak be a betegekért, melyet Szabó József Béla atya celebrál. 9 óra 30 perckor a hétfájdalmú szűzanya rózsafüzérét imádkozzák. 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise és a körmenet, melynek főcelebránsa dr. Lincembold Levente bírósági helynök úr lesz. 15 órakor Lorettói litániát imádkoznak. A diósgyőri római katolikus plébánia templom ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 15-én lesz, 10 óra 30 perckor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Mándi Zoltán aranymisés pápai prelátus celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programban a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellép a Színvavölgyi Néptánc műhely, az AMI utánpótlás csoportja, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes, a Zenita énekesei, Miskolc megyei jogú város német nemzetiségű önkormányzatának énekkara. A kulturális programot a Számadó Zenekar Táncházzal egybekötött műsora zárja. A plébánia udvarán 16 órától csigabiga órás buborék só szórakoztatja a gyerekeket, és a hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órától a templomban szentmisével zárul. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő Magyar Kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 9-én. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz: adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjaik körébe, és éljék az irgalmas szeretetet. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók 50 éves jubileuma október 5-én lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a www.szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea, a szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. A többi között az olimpiai ezüstérmes francia csapat ellen is készül az ősz folyamán a magyar női kézilabda válogatott. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. A Magyar Úszószövetség centenáriumi díjjal ismert el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. Új teremben gyakorolhatják a lövészetet a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképző iskola rendészeti tagozatos diákjai. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A többi között az olimpiai ezüstérmes francia csapat ellen is készül az ősz folyamán a magyar női kézilabda válogatott, amely Debrecenben egy felkészülési tornán is pályára lép a november-decemberi Európa-bajnokságot megelőzően. Erről Golovin Vladimir, az olimpiai hatodik helyezett nemzeti csapat szövetségi kapitánya beszélt. A válogatott első összetartására szeptember 23-ától kerül sor, ennek során két felkészülési mérkőzést játszanak, a román válogatottal, az egyik zárt kapus lesz, a másikra szeptember 28-án szombaton 17 óra 30 perctől kerül sor Tatabányán. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. A városban korszerűsítették és kibővítették az öltözőt, a futballpálya pedig teljesen új füves borítást kapott. Olá János alpolgármestert hallják.
Ez az egyesület, a futballcsapatunk közel 100 éves lesz. Közeljövő fogjuk majd ünnepelni. Mindig rossz állapotok uralkodtak, tehát ez a mostani szint, ez egy óriási kiugrás. Elavult kis öltözőnk volt, elavult pályánk volt. Igazából ha elmúlt 20 évet, ha visszatekintek, ezért volt az, hogy az eredményekben is hol lent voltunk, hol fent voltunk, vezetőségek váltakoztak, és akkor eljutottunk oda, hogy ide jött egy sikeredző, és a Mérgai Laci barátunk, aki Balkányból a megyei másodosztályból NB3-os bajnokot faragott. Lényegében bejutottunk az NB2-be, csak nem tudtuk vállalni, és akkor újra szembesültünk azzal, hogy miért is nem tudjuk vállalni ezt a magas osztályt. Nem volt öltözőnk, nem volt pályánk. Tehát magyarul minden hiányzott a játékosokon kívül. Na most a fordulópont itt jött be az én véleményem szerint, ugyanis ekkor az összes jó játékos itt hagyott bennünket. Mert ők kiválóan futballoztak, ugye NB3-os bajnokok voltunk, minden egyesület kapva kapott rajtuk, és mi itt maradtunk úgy, hogy maradtak az ifisták, meg rábeszéltünk egy pár idősebb futballistát, akik már régen abba hagyták, hogy mégis ne hagyják cserbe a csapatot. És ugye rögtön egy alacsonyabb osztályba találtuk magunkat, és jött az elnökváltás a Obsitos Norbi személyébe, akivel annak idején nagyon sokat beszélgettünk, hogy hogy lehetne, mint lehetne, és Norbi elindult egy úton, amit hála jó Istennek végig tudott csinálni. Ez nagyon sok erő, kitartás kellett, mert nem egyszerű ez, hogy ez megvalósult. Ezt 99%-ban Norbinak köszönhetjük, és annak a vezetőségnek, aki körülötte volt, akik nem adták fel, ha egyik helyt nem kaptak támogatást, mentek a másik helyre, összegyűjtötték a TAUS pénzeket, hál' Istennek ezt a kormány, ezt a lehetőséget adja a sportegyesületeknek. Szerintem ilyen kis egyesületeken nélkül már nem is boldogulnának. Na és akkor elindult itt a fejlesztés, ami az önkormányzat is adott egy kis támogatást. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pályát, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most evel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. Igazából egy óriási fordulópont történt, és ez még tovább fokozódik, ugyanis ez még nincs kész. Kész van a pálya, kész van az öltöző, de egy új vizes blokk fog ide települni. A pályán körül egy futópálya fog megépülni, és meg fog épülni két lelátó, jobbról-balról, egy olyan 100-100 fős lelátó. Ezt már az önkormányzat pályázta, ezeket meg is nyertük. Most van folyamatban a közbeszerzés, és remélem, hogy még ebben az évben ezek meg is fognak épülni. Tehát lényegében, amikor feljutottunk a csúcsra, akkor ért bennünket egy óriási trauma, mert akkor teljesen szembesültünk vele, hogy ez így tovább nem mehet. És ez kellett ahhoz, meg kellett ahhoz egy ilyen vezetőség, mint a Norbi, amit ő körülötte kialakult, ahhoz, hogy ez ide eljusson, és ezért csak köszönet és hála nekik.
A Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A nyíregyházi szakember tanítványai között szerepelt többek között a hosszú távúszó kétszeres Európa-bajnok Kovács Rita és a szöuli olimpikon Európa-bajnoki bronzérmes Csabai Judit is. Szűcs Csabát hallják.
Én földrajztestnevelés szakos főiskolai hallgató voltam, és ott a második évfolyamon a Dallos Sándor, aki megindította ezt az egész Szabos megyei úszást, illetve főleg a Nyíregyházit, egy néhányunkat, akiről talán egy kicsit jobban úsztunk a hőskorba, mint az átlag, velünk gondolta, hogy foglalkozzunk gyerekekkel, odahívott a medence partjára, sokan voltunk, vagy 8-10, és lassan mindenki lekopott, és szinte egyedül maradtam abból a társaságban. Én hivatalosan 1975. október 1-től vagyok az akkori városi sportiskolának a szerződésében. A presztízse óriási volt az úszósportnak, akkor is, azelőtt is, és most is, és remélem később is az lesz, hiszen össze lehet kapcsolni azzal, hogy amikor ide, abban az időben, 76-ban nyílt ez az iskola, akkor A, B, C, D, E, F, G, H osztályok voltak. Mindenki ide akart jönni, mert úszni meg tudott tanulni. Tehát mindenki gondolt arra, hogy egy jó befektetés a gyereknek, hogyha egy kicsikét testileg, pszichikailag fogékonyabb lesz valamilyen sportra később, egy nagyon jó alapsportág, és utána tovább tudnak lépni bármilyen labdajátékhoz. Most mondhatnánk a Harsányi Gergőtől kezdve a tollaslabdázó Harsági Andrea, a Medve Robert kézilabdás, tehát rengeteg úszóként kezdték, és utána mindenki tudott más sportágba kerülni. Tehát gyakorlatilag ahol a vízpartján lehetett gyerekeknek, ugye főleg uszodába táborokat, illetve edzéseket tartani, az mindig teltházak voltak. De az is igaz, hogy abban az időben még nem volt ennyi medence, mint mostanában. Hiszen most már minden városnak szinte lassan van egy-egy kis 25 méteres, meg egy kis tanmedencéje is van mellette. Akkoriban még csak a sóstó volt, meg ez a medence. Ifjúsági Európa-bajnokságra jutott ki 4 versenyzőm, akik az ifjúsági EB-ken ebből 3-szor érmesek voltak, mind 800 gyorsan. Akkor ott volt a Szokoldi, a Kovács Rita, Csabai Judit, később a Weiss Kitti, a Barta Kristóf, a Kukucska Boldizsár. Tehát azért nagyon-nagyon sokan, szinte felsorolhatatlan ez. Egyetlen egy gyerek volt, aki nem kiskorába kezdte. Később szeretett volna betakozódni az úszósportba, Molnár Jánosnak hívják, egy tehetségkutató bukkant föl, ide járt pedig ebbe az iskolába, de nem volt úszóosztályos, és megnyert az aranyüstöt. És onnantól kezdve ott maradt a társaságba, mert mindig egy jó közösségi összetartó kis társaság volt az úszócsapat.
Új teremben gyakorolhatják a lövészetet a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum rendészeti tagozatos diákjai. Henyecné Antal Gabriella igazgatót hallják.
Ez a helység, amiben most jelenleg vagyunk, ez még nagyon régen, ez volt a széntárolónk. Aztán utána, amikor megszűnt a szenes tüzelésű fűtésünk, akkor átalakítottuk raktárrá, hát tulajdonképpen egy lomos helységé. A rendészeti képzés beindulásakor már megfogalmazódott bennünk az, hogy lehetne egy lőteret kialakítani. Többször gondolkoztunk többféle helyszínen, aztán egyszer csak jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a helységet tudnánk lőtérré alakítani. Erre a fenntartótól, az Északi Agrárszakképzési Centrumtól kaptunk bizonyos összeget, ebből megvettük az átalakításhoz szükséges anyagokat, és saját dolgozókkal alakítottuk ki ezt a helységet. Ez most lett kész. El kell mondanom azt is, hogy a rendészeti képzésben tanuló gyerekeknek a tantervébe van beépítve a lövészet elmélet és gyakorlati képzése is. Ahhoz, hogy a gyakorlatot úgy meg tudjuk oldani, ahogy szeretnénk, ehhez mindenképpen szükség volt erre a lőtérre. Fontos megemlítenem azt is, hogy a lőtérhelység az... Hát az maga egy helység, viszont a hozzátartozó felszerelések, azok beszerzésre kerültek, de nagyon fontos a motoros lőrapcserélő. A motoros lőrapcserélőt Pintér László kollégánk, aki az Ózdi Meteor Lövész Klubnak a vezetője, ő ajánlotta föl, és az ő segítségével sikerült beszerelni ezt a motoros lőrapcserélőt, ami teljesen modernné teszi ezt a lőteret. A gyerekek nagyon szeretik ezt a lőteret, nagyon várták már, hogy készen legyen. Eddig is ugye voltak lövész gyakorlataik, de azok még, kint hátul az udvaron zajlottak, de természetesen ez most már valóban egy olyan helyszín, ahol nyugodtan tudnak készülni, akár még egy diák olimpiára is. Szintén a rendészeti képzéshez tartozik ugye az önvédelmi oktatás. Annak idején, amikor ugye ketté vált a két iskola, a gimnázium és a szakközépiskola, akkor az önvédelem terem ugye a gimnáziumban maradt. Akkor megoldottuk ezt az önvédelem oktatást a régi ebédlőnkben, viszont az mindenféle baleset veszély miatt nem volt alkalmas hely erre. Ekkor egy használaton kívüli régi szolgálati lakást gondoltunk ki, hogy ottban kialakítunk két önvédelmi termet, és most ennek a munkálatai is még zajlanak, az is hamarosan kész lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!